A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található Jób könyve 38. fejezetének az első 22 versében. Ez Isten első beszéde Jóbhoz, és legszívesebben ugyan az egészet felolvasnám, hagyok valamit otthonra is, hogyha van kedvetek, testvérek, akkor otthon olvassátok majd el az egész 38. és 39. fejezetet, amiben Isten szól Jóbhoz, és emlékezteti mindarra, amit látszólag elfelejtett, amikor Istent hibáztatta, akár ő, akár a barátai. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? Övezd hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak a méreteit? Vagy ki feszített ki fölötte mérő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai? Vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak? Kizárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem és sűrű homállyal takartam be, amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Itt majd megtörnek büszke hullámaid. Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnal helyét, hogy szélénél fogva megragadja a földet, és lerázza róla a bűnösöket? Formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, ráncokat vet, mint egy tarkaruha. Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélység fenekét? Föltárultak-e előtted a halál kapui? A homály kapuit láttad-e? Fel tudod-e fogni, milyen széles is a föld? Mondd el mindezt, ha tudod. Melyik út visz a világosság otthonába, és hol a sötétség lakóhelye? Vissza tudod-e vinni határai közé? Ismered-e a házába vezető ösvényt? Tudod te, hiszen akkor születtél, napjaid száma igen nagy. Eljutottál-e a hó raktárához? A jégeső raktárát láttad-e? Isten igéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával szólni kívánok most előttetek, írva található a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az elsőtől a 6. és a 12-től a 15. terjedő igeszakaszokban. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Kedves testvérek! Advent negyedik vasárnapja van, de ez idén nem sok mindenben mutatkozik meg. Talán a körforgalomnál elhelyezett nagy világító hópehely utal rá, hogy hamarosan karácsony lesz. De nincs más hópehely. Sőt, ha már a körforgalmat említettem a négy sávos közepén, még az a pehely is egy kicsit azt jutatta eszembe, hogy itt valamire készültek, de aztán félbehagyták. Mintha még az sem lenne befejezve. A mai igehirdetésnek az egyházi hagyományok szerint Máriáról és Józsefről kéne szólnia, mivel elvileg ez lenne az utolsó istentisztelet karácsony előtt, de ma ezek sem fognak teljesülni. Ahogy olvastam a múlt héten a Bibliaolvasó kalauzt, azt vettem észre, hogy bár az áhítatok írója nem tudhatott semmit erről az idei évről, hiszen több mint egy évre előre megírta azokat, mégis valahogy eltalálta, és a sorai különösen illenek a mostani helyzethez. Már eleve az, hogy decemberben Jób könyvét olvassuk. Hát eléggé nyomaszt az időjárás már magában is, és akár tetszik, akár nem, hatással van ránk. És még emellé olvassuk Jób könyvét. December 23-án ér véget egyébként, és annak, aki még nem olvasta, lelövöm a végét, happy enddel ér véget, szóval lehet, hogy mégiscsak ki lett az számítva. De ami úgy tűnik, hogy számítás nélkül sikerült nagyon jól, az a mai napra szánt olvasmánynak és a magyarázatnak az időzítése volt. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, írja a zsidókhoz írt levél. Ez a végkövetkeztetés a két felolvasott igeszakasz alapján. De hogy tudnánk oda eljutni, hogy amikor körülnézünk magunk körül és az életünkben, akkor ha nem is csupa lehangoló, de sok olyan nehézséget látunk, ami miatt csüggethetnénk, és azt gondolhatnánk, hogy most a feladás, vagy éppen a lázadás ideje van. Ehelyett, hogy legyünk olyan jobbok, akik el tudják fogadni, hogy nem minden próbatétel büntetés, hanem lehet, hogy Isten megerősíteni akar bennünket általa. Kicsit ellentmondásos, hogy Isten azért bocsásson ránk valami kellemetlent, hogy attól mi megerősödjünk. És gondolom ezért van benne a Szentírásban is Jób története, mert nem mi vagyunk az első emberek a történelem során, akik számára ez nehezen érthető. És kicsit még maradjunk is Jóbnál. A felolvasott szakaszban Isten válaszol Jóbnak. És mivel a könyv vége felé járunk, így feltételezhetjük, hogy Jób már szinte mindenen túl van, amit emberileg el lehet viselni. A betegség, a veszteségek, és nálam még a barátai is ebbe a kategóriába tartoznak, mert szerintem ahhoz is erő kellett, hogy őket el tudja viselni. És akkor a végén megszólal Isten. Hogy most, amikor már mindenki kiokoskodta magát, akkor halljuk, hogy is van valójában. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? Öveszt hát föl derekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. És Isten kérdez. Kérdésként vannak ugyan megfogalmazva a mondatai, de érezhető benne, hogy ez bizony egy felsorolás arról, hogy mi mindent vitt véghez Isten. Egész pontosan, hogy mindent ő vitt véghez. És ha csak én mondom, hogy hát Isten teremtette a világot, meg az embert, meg ura ennek, meg annak, az talán kicsit kevésbé impresszív, mint amikor ilyen aprólékosan felsorolva látjuk. Vagy még inkább, képzeljük csak el, hogy minden kérdésre válaszolnunk kell, különben csak akkor kapjuk meg a következőt. Akkor így néz neki a beszélgetés. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Nem tudok, Uram. Tudod, ki szabta meg annak méreteit? Vagy kifeszített ki fölötte mérő zsinórt? Te voltál, Uram. Mire vannak erősítve oszlopai? Vagy kihelyezte el a sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak? Te tudod, Uram. Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homályba takartam be, és stb. Te, Uram. És ez így menne a végtelenségig. Kicsit olyan érzésem is támad közben, mint amikor a gyerek rossz fát tesz a tűzre, és a szülő apránként számon kéri. És lássuk be, hogy valójában tényleg arról is van szó. De azért teszi a szülő, hogy a gyereket a földbe döngölje, hogy megalázza. Többnyire nem. Úgy gondolom, ebben az esetben sem ez volt Isten célja. Sokkal inkább az, hogy Jób tudatosítsa, hogy Isten mennyivel nagyobb nála, mennyivel nagyobb nálunk. Hogy Isten nem csak úgy nagyon nagy, hanem egyszerűen a leghatalmasabb erő a világban. Ennek a tudatosítása pedig félelemmel kell, hogy eltöltse a halandót. A feloldást ez alól a szigorú helyzet alól az adja, hogy kiderül belőle az is, hogy Isten törődik az emberrel a teremtés után is. Számára továbbra is fontosak vagyunk. Így viszont a felsorolás azt jelenti, hogy egyrészt tudatosítjuk, hogy Isten hatalmas, másrészt pedig tudatosíthatjuk, hogy mekkora biztonságot ad Isten oltalma alatt állni. Hogy a ránk leselkedő veszélyek csak addig igazán veszélyesek, amíg a mi erőnkkel állnak szemben csupán. Viszont amint már Isten és a mi erőnk áll szemben egy adott kihívással, akadállyal, akkor már sokkal kevésbé fenyegető bármekkora is. Nem tudom ezt Jobbnak mennyire sikerült megértenie, a leírások alapján igen, de az a kérdés, hogy nekünk mennyire érthető ebből, hogy ez ránk is vonatkozik. Hogy a próbák, amelyek most éppen ránk vannak szabva, vagy amelyek még előttünk állnak, azok arra szolgálnak, hogy az Istenbe vetett hitünk, az iránta való bizalmunk megerősödjön. A kalauz írója úgy fogalmazott, hogy ez a mi mennyei fitnessünk. Hogy Isten ad nekünk nehézségeket, de egy percig se gondoljuk, hogy ez a távollétének, vagy a magunkra hagyottságnak a jele lenne, hanem éppen ellenkezőleg. Isten most is velünk van, most is mellettünk áll, ahogy végig ott állt Jób mellett, és végig ott állt Pál mellett is. Mindketten különösen nehéz dolgokon mentek keresztül, és nem csak a karácsonyuk meghittsége, vagy a szeretteik egészsége forgott kockán, hanem egyenesen a saját életük is. És bármilyen hihetetlen, végig kitartottak, és a méltó jutalmukat is megkapták. Ne engedjük hát, testvérek, hogy a fáradtság vagy a megfáradás úrrá legyen rajtunk, hanem mi is erősítsük meg magunkat, ahogy Pál és Jób tették, és ahogy az ige tanácsolja. Ragaszkodjunk ahhoz az Istenhez, aki az életét adta értünk. Amen.